És ahogy ígértem, Kovács Eszterrel folytatjuk innen a Városháza Parkból. A frissen becsatlakozott nézőink kedvéért gondolom, hogy egész napos Pride műsor folyammal készülünk innen Budapestről, tehát most 2 óráig, amikortól kezdődik majd a gyülekező itt a Városháza Parkban, addig különböző vendégekkel járjuk körbe a mozgalom, illetve a nem heteroszexuális emberek jogköveteléseinek a különböző dilemmáit. Utána pedig a menetet fogjuk majd kísérni, illetve amint a menet beérkezik majd a műegyetem elé, onnantól kezdve a beszédeket is majd közvetítjük. Tehát a legjobb helyen vagy, hogyha szeretnél rácsatlakozni az eseményekre, hiszen mostantól kezdődően végig követjük azt, ami zajlik a Pride-on, illetve a Pride körül. És akkor fordulok is Eszterhez. Szervusz, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást.
Sűrű napokat élsz már csak azért is a Partizán vonatkozásában, mert tegnap volt a Zsófilter élő közönség előtti fölvétele, erre az előző vendégünk Horváth Gideon is utalt, amelyben vendég voltál, most pedig itt ülsz elemzőként. Csak egy pillanatra kapcsolódjunk vissza a tegnapi beszélgetéshez, mert annak is a Pride, illetve a nem heteroszexuális emberek különböző élethelyzet, illetve a transzköveteléseknek a kérdése volt az egyik fő témája a beszélgetésnek, ami egyébként a jövő héten kerül majd ki a Partizán csatornájára. És a Gideon felvetette itt, hogy ő tette fel egy kérdést arra vonatkozóan, hogy mit lehet tenni igazából azzal a polarizáltsággal szemben, ami a transzköveteléseket és úgy általában az egész LMBTQ mozgalmat illeti, illetve arról is beszélt, hogy mennyire fontos lenne, hogy ez az identitás politikai követelés együttes, ami alapvetően szintén az ő megítélése szerint hozzájárul a polarizációhoz, hogy ehelyett egy, hát nem így fogalmaztam, hogy én fordítom le így, egy sokkal osztálytudatosabb szempont vegye át a helyét a mozgalomnak. Osztálytudatos, illetve más szempontból pedig hát a valós társadalmi igényekre jobban reagáló. Ugye itt felvetette azt, hogy például a gyermekotthonokból lehetne örökbe fogadni gyerekeket LMBTQ, nem heteroszexuális pároknak is, és ez lehetne egy elég erőteljes követelés, amivel tudnak kapcsolódni az egész mozgalom a fősodratú diskurzusokhoz is, amelyek foglalkoztatják a szélesebb társadalmi nyilvánosságot. Te azért kutatod ezt a témát, és van rálátásod nemzetközi szintére. Ilyen irányokba kéne keresni a kiutat az identitáspolitikai bezártság felől, vagy pedig alapvetően az tűnik ki mondjuk a nemzetközi példákból is, hogy sokkal erőteljesebben képes kohéziót és erősebb kiállást létrehozni az LMBTQ közösségben az, hogyha kifejezetten identitáspolitikai alapon szerveződik.
Erre nincs egyértelmű recept vagy válasz, ezt a szereplők alakítják, és az ember nem tudom, próbálkozik, tanul, hibázik, látja, hogy működik, mi nem működik. De az identitáspolitikai bezártsággal szemben teljesen egyetértek a Gideonnal, én is azt képviseltem egyébként ebben a Zsófilter adásban, hogy a leszbikus és meleg emberek sem csak leszbikus és meleg emberek, és az életük problémáit nem csak az határozza meg, hogy kit szeretnek, és hogy talán az mozgalom elfogadottságának is jót tehetne, ha mondjuk olyan problémákkal foglalkoznak, ami ezeket az embereket még érinti. Tehát ha van 600 ezer idős ember, aki nap mint nap gondoskodásra szorul, ha van 670 ezer ember, akivel szemben végrehajtás és eljárás zajlik, akkor azok között feltehetőleg sokkal leszbikus és meleg is. Tehát, hogy olyan társadalmi problémák, amikkel foglalkozni, ami meleg embereket is érint, de másokat is érint, az így kiszedni ebből a keretből, hogy ez csak a láthatóságról szól, én is foghassam a partnerem kezét az utcán, ami nem akarom azt mondani, hogy ez nem fontos, tehát hogy az, hogy a mindennapokat élhessd úgy, mint egy heteroszexuális ember, és kifejezhessd a szeretetedet, ez nagyon fontos, de hogy ez biztosan releváns, és a polarizáltságról az jut eszembe, és ott is azt mondtam, amikor a Gideon feltette ezt a kérdést, hogy nálunk ugye Magyarországon az Orbán rezsim proaktívan polarizált, direkt ezt így használja és mozgatja, hogy ők bemutassák, hogy mi vagyunk a gyerekek, a családok, a normalitás pártján, és mindenki, aki nem velünk van, az pervers, a gyerekeket el akarja rontani, stb. És hasonlót csinál a progresszív oldal is, amennyi, és hogy valahogy, és nem akarom úgy szimmetrizálni, mert ismerem a hatalmi viszonyokat, hogy meg nem akarok áldozatot hibáztatni, tehát nyilván a kisebbségek éppen stigmatizálva vannak, és az ország ellenségének, meg a gyerekek ellenségének vannak bemutatva, akkor ez nem szimmetrikus kérdés, de ha úgy fogalmazzuk meg a téteket mindig, hogy a morálisan jó emberek itt vannak, és a morálisan rossz emberek ott vannak. Nem csak a Fidesz emberei a morálisan rosszak, hanem mindenki, aki őket támogatja, mindenki, aki a Pride-dal szemben kritikát fogalmaz meg, az maga is hozzájárul a polarizációhoz. Mm. Tehát, hogy valahogy a beszédmódunkban megengedőbben fogalmazni, miközben mi a befogadást hirdetjük, ne legyünk olyan szempontból kirekesztőek, hogy kirekesztjük azokat, akik más gondolnak ezekről.
Várj, bocs, mert akkor itt valószínűleg egy élesebben ellenzéki identitású ember pedig azzal érvelne neked, és kíváncsi, ki mi a válaszod rá, hogy hát ne haragudjon meg, kiskisasszony, de hát azért itt mégiscsak arról van szó, hogy ezek az emberek a gyülekezéshez való alkotmányos alapjunkat kérdőjelezik meg. Tehát őket morálisan rossz embernek tartani, az nem egy erkölcsi kötelesség, hanem, hogy mondjam én, egészséges életösztön, hogy már pedig ebből nem engedünk, hiszen nyilvánvalóan azt kéne belátni, hogy itt egy szabadságok korlátozás van, azok vagy univerzálisak, vagy nem tudnak érvényesülni, és ezzel szemben mindenfajta morális elítélés, nem csak úgy megengedett, hanem kívánatos is. Hogyan érvelnél vele szemben?
Hát én úgy, hogy amúgy azzal egyetértek, hogy ez nem csak egy szexuális és nemi kisebbségről szól, és különösen a mai nem, hanem a gyülekezési jog korlátozása, illetve az elleni fellépésről. De hogy szerintem nem teszünk jót magunknak, ha egyenlőségjelet teszünk a kormányzó hatalom, az autoritár hatalom és az ő választóik közé. Tehát, hogyha az empátia ennyire fontos, és szerintem is nagyon fontos a heteroszexuális többség részéről a szexuális és nemi kisebbségek felé, akkor az empátia azokat is megilleti, akik valamilyen kritikát valamilyen okból megfogalmaznak, akár a Pride-dal kapcsolatban, és nyilván itt a kormány trükkjéről beszélünk, mert nem véletlenül köti össze ezt az alapjogot a Pride-dal, tehát hogy azért, hogy az embereket demobilizálja, vagy ne akarjon emellett kiállni. Tehát lehet azt mondani, hogy hát amúgy a gyülekezési jog fontos, de azért a Pride egy csomó olyat képvisel, amit én nem szeretek, úgyhogy ezért inkább hagyom az egészet, vagy ezért a Pride ellen is, tehát ha a Pride ellen vagyok, akkor a gyülekezési jog ellen is vagyok, mert ezt azért tiltsák be. Tehát, hogy itt ez az összemosás, ezt a kormány hajtja végre, és erre rá kell mutatni, hogy az összemosás azokat is megilleti a gyülekezési jog, akikkel esetleg nem értek egyet, vagy a Pride-dal nem kell mindenben egyet érteni, ez az egész szimbólum, amivé vált az, hogy itt felvonul a teljes európai politikai elit, mi mindent fejez ki a Pride azon túl, hogy befogadás és szeretet és szerelmek egyenlősége. Ezt nem kell mindennel egyetérteni, a gyülekezési jog mellett jó egyetérteni, de hogy így igazából morálisan megbélyegezni minden egyes választót, az nem segít, és ugye erre játszik a Fidesz, hogy ezt a törésvonalat állítsa elő, hogy a visítsanak a Lipsik, a budapesti elit bélyegezze meg mindenkit morálisan, és az ő választói körében, vagy elbizonytalanodó választói körében újra felkelti ezt, hogy na, ezek a budapesti elitek már megint engem bélyegeznek, meg már megint kirekesztenek engem a normális, kedves, empatikus emberek közül.
Rosszul fordítom le, amit mondasz, hogyha úgy fordítom le, hogy igazából arra tesz a javaslatot, hogy politikai fegyelmezettség minden politikai küzdelemnek a sajátja, mert ha a morális felháborodás személyesen értető is, de valójában politikai stratégiai szempontból épp lehet, hogy pont ezzel az ellenségnek adsz felhatalmazást, vagy hát lényegében fegyvert a kezébe.
Jó, hát ez ugye egy taktikai megfontolás, tehát hogy így nem tudom. Nem biztos, hogy megnyerünk bárkit azzal a morális nyomasztással, hogy fasiszta vagy, ha nem velünk vagy. Tehát, hogy ez egy ilyen, igen, nem tudom, ez egy taktikai érv, de ezzel is egyetértek. De szerintem van egy tartalmi érv is, vagy egy tartalmi szempont, hogy vagy minimum reflexiós szempont, hogy lássunk rá arra, hogy mi is ugyanezt csináljuk. Ugyan hatalmilag jelenleg alárendeltebb helyzetből, de hogy ez a típusú...
Bocsánat, csak itt vannak a menetkísérők, akik egy pillanatot csak integettünk, és köszönjük a munkájukat. Bocs.
Igen. Hol voltam?
Ott, hogy tehát nem érdemes igazából ez a megbélyegzési taktikát alkalmazni, de tartalmi szempontból is van értelme beszélni arról, igen, hogy igen, a fasisztázás miért vissza, miért nem kínálatos stratégia.
Hát minimum reflexiós szempontból, hogy vegyük észre, hogy mi is valami hasonlót csinálunk, hogy ha nem szeretjük, hogy a Fidesz azzal jön, hogy csak mi vagyunk a gyerekek, a családok, a normalitás pártján, és aki nem velünk van, az összes LMBTQ szervezet, az összes ellenzéki párt, az összes Brüsszel, akkor az a gyerekek ellen van, a haza ellen fenekedik, stb. Akkor lehet, hogy ezt nekünk se kellene, vagy legalábbis rálátni arra, hogy mi is egy ilyen hegemóniáért folytatott küzdelmet folytatunk. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy... egy hiteles üzenet azok számára, akik a pluralizmus mellett szállnak sikra, és már pedig ezek a szervezetek amúgy pluralizmus mellett állnak sikra, de ha azt mondják, hogy aki nem velünk van, az gonosz, akkor azzal lényegében így ugyanaz a politikai logikát működtetik. De és nem mondom olyan értelme, hogy tudom, hogy hol van jelenleg a hatalom, meg ki az elnyomó.
Forduljunk rá voltak egy témákra, ami miatt hívtunk, hiszen Magyarországon is beköszöntött a Substack virágkor, ha lehet így fogalmazni, hiszen neked is van most már egy Substacked, és a Partizán környékén vagy azon belül is számos Substack van, amire fel tudjuk hívni a figyelmet. Papszilárd István kiváló kollégám köztese, Nahimi Botton szintén kiváló kollégámnak a médiazaja, és említsük meg Schulzmann a Substackjét is, akinek a Belépési Küszöb című podcastját felteszem, hogy mindannyian nézzétek és hallgatjátok. És hát mondom még egyszer, neked is van egy Substacked, amelyben a szavak helyreállításáról értekezel. Most már három rész jelent meg ezzel kapcsolatban. De most alapvetően ebben az egész eszésorozatodban olyan kérdéseket vetsz föl, amelyek nagyon is illenek a mai témánkhoz, vagy a mai a nap eseményéhez, hiszen arról értekezel igazából, hogy mi a baloldal, mi a liberalizmus, mi az empátia helye a politikában, és hogy hogyan értelmes beszélni a társadalmi nemekről, és hogy ezek milyen jelentésváltozáson estek át ezek a fogalmak. És engem nagyon érdekelne, hogy akadémiai szempontból, vagy pedig mozgalmi szempontból fontos számodra az, hogy ezeknek a szavaknak a jelentését tisztázd. Egyáltalában most, amikor egy ilyen lényeg azért mégis csak egyfajta jogkiterjesztő követelésért szervezett felvonulásnak az ünnepén vagy eseményében ülünk, akkor szerinted mi a konkrét jelentősége annak, hogy tisztázzuk ezeknek a szavaknak a kortárs jelentését?
Engem ez társadalomtudományosan is érdekel, annál is inkább, mert nagyon sok társadalomtudós maga is aktivista, akár az osztályteremben, akár mellékállásban. De hát ennek szerintem politikailag érdekes a jelentősége, hogy megváltoznak fogalmak, illetve azt hiszük, hogy ugyanarról a fogalomról beszélünk, de valójában egész mást értünk alatta, és akkor néha ilyen süketek párbeszéde zajlik, és ezért írom ezt a sorozatot is, és olyan értelemben is, hogy nyugat és kelet vonatkozásában, tehát ugyanazok a szavak, az, hogy liberalizmus, az, hogy baloldal, az, hogy nemek egyenlősége, az más jelent jelenleg Nyugat-Európában és az USA-ban, mint Magyarországon, más, és hogy ezt egyszerűen lássuk, amikor ezekről beszélünk. De nem az ellen érvelek ilyen konzervatív álláspontból, hogy állítsuk helyre a régió világot, és ezek a csúnya progresszívek, liberálisok leromboltak valamit, mert ez a konzervatív projekt. Tehát az, hogyha az alkotmányozó beleírja, hogy ez a család, ez a házasság, ezek a nemek a alkotmányba, akkor azzal valamit helyre akar állítani, valami változást meg akar állítani, és ezt nem biztos, hogy követnünk kell. Illetve az emancipatív mozgalmaknak a kezdetüktől része volt, és szerintem ezért nem akadémiai vita, hogy mit értünk fogalmak alatt. Tehát ez most nagyon absztraktnak tűnhet, de mondjuk Olympe de Gouges a francia forradalomban még a fejét vesztette szó szerint. Azért, mert kiállt amellett, hogy a nők jogai is emberi jogok. Tehát guillotinon végezte ezért a követelésért. 200 évvel később teljesen természetes, hogy a nők jogai emberi jogok. Vagy az, hogy a melegjogi mozgalom milyen sikeres kampányt hajtott végre az utóbbi évtizedekben azzal kapcsolatban, hogy a házasságot ne az alapján határozzuk meg, ne az alapján adjuk ki, hogy ki tud természetes módon szaporulhatott létrehozni, hanem hogy ez a szeretett közösség, ez az elköteleződés, hosszú távúság alapozza meg. Ezzel kitágították a házasság jelentését, és szerintem ezzel, tehát a jogkiterjesztés az fogalom kiterjesztéssel is jár, de az LMBTQ mozgalom, meg az egész progresszív ügy miatt tényleg azért fontos, hogy lássunk rá arra, hogy sokszor nem ugyanazt értjük a fogalmak alatt, és ennek politikai tétje van, és politikai bunkosbotokként is működnek ezek.
Írsz arról is, az empátia kapcsán, hogy a fogalmak kitágítása is lezajlott, és nagyon érdekelne az, hogy a fogalmak az elinflálására is teszel egyfajta utalást. És engem nagyon érdekelne az, hogy az empátia vonatkozásában, szintén egy kulcsfogalom valószínűleg a mai napnak, ez hogyan történt meg, és milyennek az eredménye?
Igen, tehát erről azt hiszem, a Gideonnal is beszéltetek az előbb, hogy mennyire nehéz dolgokról beszélni, mert hogy ez annyira fontos a mai nap folyamán, meg az egész szexuális és nemi kisebbségek kapcsán az empátia, és én is nagyon, nem tudom, óvatos próbálok lenni, vagy nagyon félve beszélek egy csomó mindenről, mert nem szeretnék embereknek a lelkébe tiporni, ha valakiknek valami nagyon fontos, és a húsukba vág, és a mindennapi életüket érinti. De arról írok, hogy az empátia az olyan, mint a gyűlölet, meg az erőszak, vagy az előítélet, hogy nagyon kitágult a szó jelentése, és úgy teszünk, mintha csak arról lenne szó, hogy érezd együtt valakivel, érezd át a szenvedését, érezd át, hogy ő honnan jön, hogy ő, de valójában ezzel nem csak ezt mondjuk, és nem csak ezt értjük alatta, hanem azt is, hogy ebből az együttérzésből következne egy teljesen természetesen és egyértelműen egy politikai követelés. Tehát, hogyha te együtt érzel ezzel a csoporttal, akkor támogatnod kell, nem csak, hogy felvonulhassanak a Pride-on, hanem, hogy örökbefogadhassanak, hogy mesterséges megtermékenyítésben részt vehessenek, ha mondjuk leszbikus nők, hogy elismertethessék a nemi identitásukat, hogy kiírhassák a névmásukat, akkor is, hogy olyan nyelv a magyar, amiben nincsenek megkülönböztetett névmások, stb. Tehát, hogy olyan módon van használva ez ebben a progresszív aktivizmusban, legalábbis Nyugat-Európában, Észak-Amerikában ez a szó, hogy gyakorlatilag ilyen fegyelmező eszköz, és hogy szakpolitikai változásokat levezetnek az empátiából. Tehát egy empatikus ember csak erre és erre juthat. És szerintem ez is része annak, amiről már az előbb beszéltem, hogy ez így polarizál. Tehát ha valaki nyomás alá helyezve érzi magát, azt érzi, hogy ez egy zsarolás, ez egy érzelmi zsarolás, és akkor elszalad a másik végletbe. Igen. Tehát hogy kelthet az emberekben ez ilyen dühöt, és nyilván nem kell ettől a másik végletre vonulnod, és nem tudom, a mi hazánkkal kell vonulnod, hogyha úgy érzed, hogy túlzó ez az empátiára való felhívás, csak hogy van egy ilyen képmutatás és ilyen negédesség abban, hogy empátiáról és szeretetről beszélünk, miközben kőkemény politikai követelésekről van szó, és nem a politikai követelésről beszélünk, hanem azt mondjuk, hogy morálisan ez a helyes, és akkor azzal megint ilyen emberekből könnyebben dühöt váltunk ki.
De akkor ezzel kapcsolatban segíts valamit megérteni, mert az érzelmek használata az nyilvánvalóan a politikai skála minden oldalán megtalálható. Orbán Viktor is használja nyilvánvalóan az érzelmi azonosulásnak, az erőteljes érzelmi azonosulás kiváltásának az eszközét, és Magyar Péter is használja ezt, és ez nemzetközi szinten is megfigyelhető. Tehát, hogy politikusok sokkal inkább érzelmekkel, erős érzelmi hatásokkal operálnak, semmint szakpolitikai javaslatokkal és társadalmi víziókkal. Tehát az érzelmi vízió igazából az átélhetőség válik a legfontosabb ilyen politikai közösségkovácsoló erővé. És ugye itt azért mégiscsak te amellett érvelsz, hogy az empátia az egy baloldalias fogalom, a baloldalnak egy ilyen eszköze, és engem nagyon érdekelne, hogy mitől alakult úgy, hogy az empátiának ilyen megkülönböztetett értéke lett, hogy alkalmas még arra is akár, hogy egyfajta fegyelmező eszközként működjön a progresszív erőknek a kezében szerinted.
Ez nem tudom így történelmileg lokalizálni, hogy egész pontosan mikor alakult így, de abban egyetértek, hogy ez ilyen nagyon ilyen balos érzületekre appellál, tehát hogy ez a, ahogyan a baloldalt leszokták fordítani a liberálisok, hogy szociális érzékenység, tehát érezzünk egyet a szegény emberekkel, ezért legyünk velük kedvesek, és legyen egy kicsit több újraelosztás, de hogy ebből egyébként még nem következik az, hogy mondjuk a gazdasági rendet érdemben átalakítanánk, de hogy ez az empátia dolog. És egyébként fontos eszköz is, tehát ha hiszünk abban, hogy az emberek belátással meg tudják változtatni az álláspontjukat, és hogy mondjuk találkozol érintett emberekkel, találkozol bántalmazott nővel, találkozol kirekesztett meleggel, és átérzed az ő szenvedésnek a súlyát, akkor lehet, hogy a nézeteidet átalakítod. De hogy ez pont ugyanolyan módon, mint minden más, akár az ilyen pszichológiához, szociálpszichológiához köthető érzések, ilyen politikai fegyveré váltak arra vonatkozóan. Hát igazából mindenki megragadja azt, ami a rendelkezésére áll. Tehát itt nem kárhoztatok senkit, hanem a politika az egy nyelvi verseny is, és egy keretezési verseny, és mindenki azt próbálja megteremteni, hogy velünk kell egyetérteni. Tehát az olyan emberek, mint te, azoknak velem kell egyetérteni. És ha te olyan vagy, aki empatikus, vagy olyan vagy, aki tekintetbe veszed más emberek szenvedését, akkor erre kell jutnod. És hát most ennek nagy a keletje, vagy ez is el van inflálva, igen.
Mindenképp olyan, hogy egyébként iratkozzam fel a Substackedre, linkeljük majd a leírásba, és akkor el lehet olvasni. Egy másik írásodat akkor még ide az, amit 2 évvel ezelőtt publikáltál. Igazából akkor egy magyarországi ismertetése volt egy németországi tanulmánynak, amely a társadalmi kérdésekkel kapcsolatos közvéleményről azt állítja a címében, idézem, a kettéosztott társadalma képe csak látszat, a többség igenis normális. Na most, engem nagyon érdekel igazából, hogy egyrészt mi az a normalitás fogalom, amit szerinted lehet használni, és egyébként szerinted érdemes lenne a Pride-nak, és ilyen értelme az LMBTQ mozgalmaknak is valamifajta normalitás fogalommal föllépniük, illetve ezt követelniük, hogy társadalmi többséget kapjon.
Ez a válaszolán jelent meg a cikk, és a szerkesztő adta a címet, tehát hogy ezt azért nem határolodom el tőle teljesen, de szerintem azért fontos ezt kiemelni, mert ha normalitásról beszélünk, hogy mi a normális, akkor abban már benne vagyunk egy hegemoniális küzdelemben. Tehát az, hogy megpróbáljuk elfogadtatni az, hogy a mi álláspontunk, az valójában azt képviseli a többség, az az egyetlen elképzelhető és helyes, és az emancipatorikus mozgalmak folyamatosan ennek a tágításában voltak érdekeltek, hogy ezt valahogy ezt így megmókolják, vagy kiterjesszék, hogy igenis, azonos nemű párok is szerethetik egymást. Tehát ez régen nem volt normális. Tehát ez gyakorlatilag egy emancipatorikus követelés volt, hogy ez ne legyen betegség, ne legyen perverzió, hanem ez egy normális változata az emberi szexualitásnak, van, akiknek ez dobta a gép, fogadjuk el. És szerintem ez, vagy hogy ezen nincs mit tenni, de hogy az, igazából az, amit már mondtam, hogy ha a normalitásról beszélünk, akkor a Fidesz csinálja egyik oldalról, mi vagyunk a család, a gyerekek, a normálisok, és ők a perverzek, a műzék. És a mi oldalunk, vagy a progresszív oldal is teheti ezt, hogy mi vagyunk a szeretet oldal, egy a Karácsony Gergely, hogy a szeretetet nem lehet betiltani, vagy szerelmet nem lehet betiltani, szabadság, szerelem, hogy ezek is normalizáló diskurzusok. Tehát melyik az a hülye, aki nem preferálná a szeretetet a gyűlölettel szemben. Tehát, hogy az is egy ilyen, és a normalitásról szól. De amennyire én most értettem az elmúlt hetek Pride kommunikációját, ott azért tényleg a közös minimumra törekedtek, erről egyébként a Nógrádi Noa is beszélt a Zsófilter felvételén, amit majd érdemes meghallgatni, hogy arra minimumra, hogy a két férfi és két nő szerethesse egymást. Tehát, hogy az, ami a Pride-ban sokkal ilyen vitatható, vitatottabb, vagy hogy milyen szakpolitikai követelést vezetünk le belőle, tehát az, hogy mondjuk két azonos nemű ember fogadhassa örökbe egymás gyermekét, tehát ha mondjuk egy korábbi heteroszexuális párkapcsolatban született, vagy fogadhasson örökbe intézetekben, amiről a Gideon beszélt, hogy ez mondjuk abszolút ebbe az irányba mehetne, de az szerintem most a Pride szervezőinek ilyen szempontból kezére játszott a gyülekezési törvény korlátozása, hogy ez megint egy sokkal nagyobb konszenzus, mint a Pride támogatása. Tehát ugye ezt a közvéleménykutatásból tudjuk, hogy a meleg jogok, transzjogok elfogadása az sokkal széleskörűbb, mint a Pride elfogadása, és illetve a gyülekezési jognak a elfogadása is sokkal széleskörűbb, mint a Pride elfogadása. Tehát gyakorlatilag most ez az összekötés, ez így sikeres, de tehát, hogy mondjuk a normalitás meg teremtéséhez, vagy hogy egy új normalitás, vagy egy picit előrébb vigyük, az abban biztosan segít, ha nem polarizációs vállalkozóként működünk, hogy ezt is próbáltam abban a cikkben kifejteni, tehát, hogy azok tudnak valami módon valamit átvinni, ha nem a maximum csomagot kérik számon. Tehát, hogy vagy mindenben velünk vagy.
Nem zér
összegű. Igen, és nem az van, hogy mindent alá kell írnod, különben rossz ember vagy, nem vagy empatikus, fasiszta vagy, a Fidesszel vagy. És hogyha nem ilyen módon kommunikálsz róla, akkor sokkal inkább lehet bővíteni azt a mozgásteret, és azt, hogy az emberek elfogadjanak. Akkor is, hogyha... nem kell a Pride minden követelésével egyetértened, nem kell azt mondanod, hogy nem tudom, a nemedről te dönthetsz a testettől függetlenül, ahhoz, hogy azt mondd, hogy de a Pride amúgy hadd vonuljon, amúgy hadd küzdjön azokért, amikért szeretne küzdeni, amúgy az embereknek ez a joga fennáll.
És ezzel is akarom zárni, ez az utolsó kérdésem hozzá, mert írod abban a cikkedben, hogy a németek 84%-a például úgy gondolja, hogy a transzneműeket, a magukat a másik nembe tartozónak érzőket normálisnak kellene elismerni, és ha nem is ekkora, de a relatív többség Magyarországon is így áll ez a kérdés. Ez egy 2023-as medián kutatás szerint 72% szerint engedni kellene, hogy a transznemű emberek kivatalosan is megváltoztathassák a nemüket és nevüket az irataikban. És itt ezért engem érdekelne, hogy mit kell szinte tudatosítani a mai napon magában annak, aki lehet, hogy például szimpatizánsként jön ki erre a rendezvényre, és azt gondolja, hogy ez egy végezetesen megosztott társadalom, ami kirekesztő és elutasító lenne, tehát szinte hol lenne érdemes kezdeni annak a tudatosítását, hogy lehet, hogy tényleg sokkal kevesebb választ el minket egymástól, mint amennyire látjuk, vagy szeretnénk látni.
Jó, én ezt nem tudom ezt a szép gondolatot így ebben a formában osztani, mert szerintem nagyon sok minden már elválaszt, tehát egyszerűen nagyon sok minden polarizált, de talán azt lehet ezekből a számokból látni, hogy ha így erre az egyszerű dologra leegyszerűsítjük, vagy levisszük, hogy elfogadod-e azt, hogy más emberek valahogy más módon tudnak boldogok lenni, vagy valami van nekik, ami neked nincs, és hogy ezt így fogadd el, akkor, tehát, hogy nem kell ünnepelni, ugye ez, ami sokszor a Pride Igen. kapcsán előkerül, hanem tolerálni kell, elfogadni, valahogy benyelni. De ugye, és akkor itt merülnek fel mindig a kérdések, hogy ez kerül-e bármi egy más joggal összetűzésbe. Tehát szerintem sokkal könnyebb azt elfogadni és elfogadtatni, hogy amúgy a transznemű embereknek hadd legyen meg ez a jogi lehetősége, hogy megváltoztassák a nemüket, vagy hogy ne érje őket diszkrimináció, ha erőszak éri őket, ők is pontosan fordulhassanak ugyanazokhoz a szervekhez, és ne érje őket még ezért retorzió, stb. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez fontos. Ha ennél több a követelés, tehát mondjuk előítéletnek nevezzük, hogy én azt mondom rád, hogy te férfi vagy, de én azt mondod rám, hogy nő vagyok, mert honnan tudhatnám, hiszen soha nem kérdeztelek meg, vagy te soha nem kérdeztél meg engem, tehát ez már, ez a típusú ilyen, hogy az emberek percepcióját megpróbáljuk mahinálni, hogy kell egy beszédaktus ahhoz, hogy tudjuk, hogy kinek mi a neme, ez már egy viszonylag erősebb jogkövetelés vagy állítás, ezzel kapcsolatban nem biztos, hogy van többség, tehát hogy szerintem valahol azon a szinten érdemes elindulni, hogy hol vannak az emberek, és én úgy látom, hogy most a Pride-re törekszik, hogy ott szólítsa meg az embereket, ahol vannak.
Kovács Eszter, a Bécsi Egyetem politológus kutatója. Köszönöm szépen, hogy voltál velünk, és kérem majd máskor is. Nektek pedig ajánlom, hogy kövessétek Kovács Eszter Substackét, és iratkozzatok fel rá. Még egyszer a leírásba belinkeltik.